Kezdésként a 465. dicséret verseit énekeljük el. 465. énekünk verseit. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja mindent. És mutatom az elejét, és szeretettel kérjük, látszom, én szeretettel kérjük, hogy akinek kedve van, hozzá az énekeljen velük. Az ütemek elején mindig van egy ilyen levegővételszerű kis szünetke, mint abban az énekben, hogy amikor az úrvacsorai éneket énekeljük, a 436-os, hogy örülj szívem, vigadj lelkem, abban is mindig van egy ilyen kis megállás. Na, ebben az ütemek elején van mindig egy kis megállás. Tehát, azért jött Jézus, hogy megkeressem, akárhozattól megmentsen engem. Ennyit próbáljuk meg együtt a kórustagokkal is rajta.
Azért jött Jézus, hogy megkeressem.
Mindenki? Hát akkor nem is kell sokat gyakorolni, nagyon-nagyon szép, mutatjuk azért tovább, hogy egyformán ismerjük. Hogy megragadjon áldott kezével, üdvösség útjára vezessen el. Csak eddig nézzük, hogy megragadjon onnan rajta.
Hogy megragadjon áldott kezével,
mutatjuk tovább. Hogy őt követve minden lépéssel néki szolgáljon életem, őt áldja mindig életem. Akkor onnan tudjuk énekelni, hogy őt követve minden lépéssel. Ez lesz a kezdő hang rajta.
Hogy követlen minden lépéssel, néki szolgáljon életem, őt állja mindig életem.
Hajlamos vagyok pozitívan szemlélni az ilyesmit, mikor éneket tanulunk, én úgy veszem, hogy tetszenek tudni ezt az éneket, tehát most elénekelnénk a kórus segítségével mind a két verszakkal. Jó lesz így?
Igen.
Jó lesz így. Nagyon szépen köszönöm, hogy zárulhatunk, és akkor mind a két verszakkal, ahogyan le van írva, elénekeljük, és azután még két rövid ének szolgálattal szeretnénk szolgálni a testvérek között.
Ez itt egy probléma lehetőség,
amiben ha keresünk felelős, én biztos, hogy nem jól játszottam, de mindenki más is jött velem, ami egyfelől nagyon örömteli, másfelől viszont azt jelzi, hogy még azért tökéletesen nem tudjuk, úgyhogy a második vers, akkor még egyszer emiatt megnézzük. A különbség ugye ott lesz, hogy szívem előtte íme kitárom, illetve hogy legyen örökké az én királyom. Tehát szívem előtte íme kitárom, a második az pedig úgy vagy, hogy legyen örökké az én királyom. Az első verszakban olyan gyönyörűen tetszettek ezt venni, hogy én is úgy belegyönyörültem, hogy jaj, de szép, és akkor elnéztem a sort. Mert ráadásul ugyanolyan helyre van írva, csak egy sorral lejjebb. Na, tehát az elsőnél úgy van, hogy szívem előtte íme kitárom, és a másik legyen örökké az én királyom. Igyekszem a harmóniákkal is segíteni, mikor a sort nem nézem el. Tehát a második verszakot énekeljük el akkor még egyszer erre a kis különbségre figyelve, és biztosan szép lesz. Egyébként nagyon szép volt ezt az egyébként kivéve. Kóczi Lidiának egy rövid, de annál aktuálisabb éneke, ha bűnben vagy és vétkeztél, ne félj, Jézus megszabadít. Azután pedig egy kánont fogunk énekelni, Glória szálljon a mennybe fel.
Bye. dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, hálás a mi szívünk azért, mert Te vagy az, aki megkeresel bennünket. Mi még azt sem tudjuk, hogy hol találhatnánk, még azt sem, hogy rád van szükségünk. Te már keresel. Te már ismersz és számon tartasz bennünket. És nem úgy gondolsz ránk, mint ahogyan mi szoktunk magunkra, vagy még inkább másokra gondolni. Hogy összegezzük, vajon milyen esélyeink vannak. Hogy mit nyerhetünk mi ezen a dolgon, ha megtaláljuk, akit keresünk. Köszönjük, hogy te nem így gondolkodsz. Hiszen ez a bűnnek is éppen a lényege, hogy mi sohasem tudjuk magunkat egészen megtagadni. És egészen kihagyni a saját érdekünket a dolgainkból. Te azonban tökéletesen bűntelen vagy. Benned nincsen önzés, nincsen részrehajlás. Köszönjük, hogy úgy keresel bennünket, hogy tudod, hogy kik vagyunk. Hogy tudod, hogy ezer és ezer alkalommal kell majd újra és újra felsegítened bennünket a sárból, az iszabból, a bűneink szörnyűségéből. Mert amit megértettünk, azt másnap újra elfelejtjük. Mert amit egyszer már jól gondoltunk, azt valamiféle csalódás okán újra elkezdjük rosszul gondolni. Köszönjük, hogy mégis igaz lehet, amiről a kórus énekelt, hogy mi dicsőíthetünk téged, és hogy te pedig megszabadítasz bennünket. És ez azt is jelenti, hogy nem csak a jövőben, hanem már most megszabadított boldogsággal élhetünk. Könyörögve kérünk, szólíts meg ezen a mai estén is, amikor hálát adunk neked mindnyájan egymásért, egyenként, mindazokért, akikkel ma itt találkozhatunk. És kérünk, te legyél a középen, hogy veled tudjunk így együtt találkozni és együtt lenni. Lelkeddel légy itt és szólíts meg. Ámen. Isten igéjét, ahogyan tegnap mondtam is, két helyről olvasom. Az egyik hely az a Kolossei Levél második fejezete, 13., 14. és 15. vers. A másik hely az pedig majd János első levele első részének 5. versétől a 10. verséig terjedő szakasza. A két megnevezett helyről olvasom tehát az igéket. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. A másik helyről pedig. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. És Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen bennünk igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Tegnap arról hallhattunk, kedves testvérek, hogy létezik valaki, aki jól ismer bennünket, akinek nagyon fontosak vagyunk, ezért keres. A megkeresésünk sikere érdekében az Isten fia azt is vállalta, hogy elhagyja az isteni dicsőséget, tökéletes életet és boldogságot, és eljön a mi világunkba. Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, és leélt a földön egy emberi életet. A tegnapi ige szerint például elment sikárba, ahol egy városszéli kútnál egy asszonnyal találkozott. Megkereste, és rajta keresztül az egész várost elérte. Ilyen Istenünk van, aki keres, és meg is talál bennünket, mert nem adja fel. Tegnap azt ígértem, hogy ma végig gondoljuk, hogy hogyan válaszolhatunk Istennek erre a megkereső szeretetére. Ha már megértettük és megéreztük, hogy ő egyértelműen keres és szeret, akkor erre választ is adhatunk. Így indulhat el Istennel a kapcsolatunk. És ez is ott van az énekben, amit nemrégen énekeltünk. Hogy az Úr Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy a kárhozattól megmentse. Hát ehhez nyilván nagyon jó egy kis bevezetés arról, hogy mi is a kárhozat, hogyan és miért kell az embereket megmenteni tőle. A kárhozat más szóval az ítélet állapotát jelenti. Amikor Isten, a világ ura, elmarasztaló ítéletet hoz valakiről. Erre sok ember szívében azonnal ellenvetés ébred. Engem ne ítéljen el senki. Hát nem is ismer, és egyébként is. Mi köze van hozzám, az én életemhez? Nos hát azt, hogy Isten mennyire jól ismer bennünket, éppen a tegnapi ige alapján már beláthattuk. Az ítéletről, a kárhozatról pedig tudni kell, hogy az a Biblia szerint igazából elmaradhatatlanul az ember bűneiből következik. Mint ahogyan, ha egy kavicsot a vízbe dobunk, akkor a becsapódás helyén ott körülötte koncentrikus körök indulnak el a víz felszínen, olyan kis hullámok. Ugyanígy következnek, ugyanígy vannak hozzákötve, ami elhibázott rossz tetteinkhez, azoknak a hasonlóan rossz következményei is. Az ember tettei a magvetéshez hasonlóak. Az isteni ítélet pedig a magától következő aratás. Isten ítélete az emberi cselekvésnek csupán megfizetése, amely szükségszerű. De az ítélet a teremtői mi voltból is következik, hiszen az Isten rendet teremtett ebbe a világba. Aki ez ellen vétkezik, az az isteni rendnek a megrontója végső soron. Isten követelményei, a teremtői akarat megnyilvánulásai, és hogyha ez ellen lázad valaki, akkor az nyilván egy helytelen élet, amelynek végül a halál a következménye. Az emberi élet tehát a Teremtő Isten mércéje szerint sohasem lehet tökéletes, hanem inkább tele van rossz szándékkal, önzéssel, gőggel, sokszor Isten iránti lázadással. Mivel Isten tökéletessége ezt nem viseli el, vele egy helyen, tehát az örök boldogságban nem lehetnek az ilyen emberek. A kárhozat tehát haladás afelé, amit mi emberek a saját eszközeinkkel, erőnkkel magunknak ebben a világban, ebben az életben készíteni tudunk. Nem hiszem, hogy bárki is, aki fel tudja fogni csak egy kicsit is ennek a súlyát, az az élet céljának a kárhozatot tartaná. Viszont sajnos mégis tömegek masíroznak a kárhozatba. Lépés minden egyes bűn a kárhozat felé. Amikor más teszek, más gondolok, mint amit Isten a Bibliában ajánl, kér, vagy éppen parancsol. Sok ilyet tudunk akár egyetlen nap alatt is produkálni. Tehát a bűnnel kell valamit kezdeni, ha a kárhozatból való megmenekülés a célunk. Ma is három pontban próbáljuk összefoglalni az igék üzenetét. Az első, hogy mit akar Isten a bűnös emberrel. A második, hogy mibe került Istennek a mi megmentésünk. A harmadik pedig, hogy akit megmentettek a kárhozattól, az járhat Isten világosságában. Mit akar Isten a bűnös emberrel? Isten a mi bűnös életünkre, mint lázadásra, vagy mint a kérései megtagadásából keletkező adósságra tekint. De hát ezt nyilván csak az az ember érti, aki elfogadja Isten létét, és elfogadja, hogy az Isten tökéletes, mert ha neki is vannak hibái, akkor tényleg nem kritizálhat bennünket. Viszont akik ezt nem fogadják el, az összes többiek, hát nekik sajnos fogalmuk sincs, hogy mekkora veszélyben vannak, és ezért nem is keresnek menekülést. Aki viszont látja Istent, az összetörik saját bűneinek súlya alatt. A bűn felismerése és az ellene való harc valami hasonló, mint például az alkoholizmus és a belőle való szabadulás. Az ivás a mi társadalmunkban nem számít bűnnek. Mégis van egy szint, ami fölött már elítélik, és teljesen tönkre megy az iszákos embernek az élete. amíg nem ébred rá, hogy azért romlott el minden, mert iszik, addig az ivást nem tartja rossz dolognak, hanem az élete tartozékának, és még hozzá is teszi, hát mindenki más is iszik. Viszont mikor ráébred, hogy azért lett magányos, szegény, kivetett, mert mindig iszik, csak akkor van remény arra, hogy Isten segítségével egyszer letehesse a poharat. Hát így van ez minden más bűnnel is, nem? Az alkoholizmustól szeretnék én itt most beszélni, és ne is azon gondolkodjatok, hogy a szomszédom vagy az ellenségem milyen kár, hogy ezt nem látja. Jó, ha mindenki a saját portája előtt söpör. Mert minden egyes bűnnel így van ez, az enyémekkel is, meg a tieitekkel is. Mert az első, hogy felismerjem, hogy amit csinálok, ahogyan élek, az bűn. Ha ezt a Biblia szavaiból a Szentlélek segítségével felismertem, akkor már azt is felismerhetem, hogy Isten segít ennek visszaszorításában. Tehát van kiút, ahogyan énekeltük is, és el kell indulnom ezen a kiúton, mert különben menthetetlenül elveszek. Az Úr Jézus nem szólította fel a tegnapi samáriai asszonyt, hogy hagyja el az 5 férje után a jelenlegi élettársát. Azt viszont megtanulhatta ez az asszony, hogy ehhez a férfihez most már legyen hűséges, ne legyen csélcsap. Ennek az egy kapcsolatnak a teljességén munkálkodjon. Becsülje meg a párját, hogy ezután legalább már ne azon az úton haladjon, amin eddig, hanem állapodjon meg. Így találhatja meg Istennel azt a boldogságot, amit eddig a férfiak oldalán hiába keresett. Minden nap elkövetünk valami bűnt Isten ellen. Pedig Istennek csak a tökéletes elég jó, hiszen ő maga tökéletes. Ha nincs irgalom, ha Isten nem kegyelmez, akkor egyetlen ember sem fog soha üdvözülni. Megmentőre van szükségünk. Valakire, aki erősebb nálunk, kitartó és szent. Hiszen mi sohasem leszünk elég jók ahhoz, hogy Isten bennünket is igaznak tartson. Viszont hihetünk Jézus Krisztus keresztjének az erejében, Istennek a bocsánatában. És aki el tudja hinni, hogy a láthatatlan Isten hatalmasabb az ő bűneinél, annak Isten valóban megbocsát úgy, mintha az illetőnek soha semmi bűne nem lett volna. A hit tehát ezért lényeges. El tudom-e fogadni Istent olyannak, ami ennek a kereszten, a fián keresztül bemutatkozott? Vagy azt gondolom, hogy Isten kegyetlen, szigorú, és ezért nekem semmi esélyem nincs nála, ha csak nem válok tökéletessé? Mi a nagyobb? A bűneim? Vagy az örökkévaló tökéletes Isten megmentő szeretete? Az igéből, amely szerint Jézus Krisztus megváltott minket, kiderül, hogy a legnagyobb, a mindennél nagyobb az Istennek a szeretete. Ez képes legyőzni, meg nem történté tenni a leggonoszabb bűnt is mindazok életében, akik hiszik, kérik és elfogadják Krisztus véréért a bocsánatot. Pál így írta, titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Ez azt mutatja, hogy Isten szándéka nem a mi megalázásunk és teljes megsemmisítésünk, hanem az ő célja az, hogy mi is belássuk, hogy változnunk kell, hogy ő teljesen újjá tegyen, mégpedig a bűneinket, bűnös természetünket megbocsátva. Viszont a törekvéseinkben, a céljainkban, az ő gyermekeivé kell változnunk. Nem maradhatunk ugyanolyan. Viszont nem kell nekünk a tökéletességet kergetni a saját erőnkkel, teljesen feleslegesen. És így Istenben sem ellenséget, vagy valami szigorú igazgatót kell feltételezni, hanem egy értünk mindenre hajlandó, mindenre elkötelezett, ragaszkodó édesapát. Nem úgy van az, hogy mi először jó emberek lettünk, és akkor Isten felvett bennünket az ő családjába, hanem éppen fordítva van. Isten elfogadott minket a gyermekeinek úgy, ahogyan vagyunk, és segít abban, hogy mindig egy kicsit kevésbé maradjunk emberiek, hogy kezdjünk el végre őre hasonlítani. hiszen a teremtéskor Isten az embert a saját képére teremtette. És a cél az lenne, hogy mi Isten családtagjaiként tudjunk élni, nem pedig rá szégyent hozó ellenségekként. Mibe került Istennek a megmentésünk, ez a második pont? Isten eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. A kereszt a Római Birodalomban az ókorban hétköznapi kivégzési eszköznek számított. Az volt a szokás, hogy a kivégzett elleni vádat mindig ráírták a keresztre. Ezzel szerették volna a hasonló bűnökön gondolkodókat elrettenteni. Látjátok, mit követett el, és itt van a kereszten, mi lett a vége. Krisztus keresztjére is került egy felirat, tudjuk az írásból, de az egy nagyon sajátos felirat. Pilátus, mint bíró, szövegezte meg a táblát, és nem engedte, hogy bárki változtasson rajta, hogy az volt ráj, vagy a zsidók királya, aki ott függ a kereszten. Tehát micsoda fordított helyzet ez? Pilátus nemigen értette a megváltás, a bűnök bocsánatáért bemutatott áldozat vallási jelentőségét. Mégis nagyon jól megérezte, hogy irigységből rángatták elé ezt az ártatlannak talált halkszavú férfit. És ezt ő alantas dolognak találta. Ezért nem javította ki a feliratot a zsidók kérésének megfelelően. Ő ugyanis úgy látta, hogy Jézus Krisztus a viselkedésével, a tartásával magasan kiemelkedett a zsidó vezetők közül. Így hát nyugodt szívvel feliratta Pilátus a keresztre, hogy aki ott függ rajta, az különb, mint azok, akik odajuttatták. Mi azonban a mai igéből azt is tudjuk, hogy ezen a kereszten volt egy láthatatlan adóslevél is. Az egész világ minden bűnének listája. Rajta álltak mindazok a dolgok, amelyekkel Istent megbántottuk. Amelyeket ő jogosan, mégis hiába kér és vár tőlem és tőled. Ez Pilátus nem tetethette fel a keresztre, hiszen fogalma sem volt arról neki sem, hogy ő az Istennek bármivel tartozna. Viszont Isten tudatta a világgal, hogy a fia halálának az oka egyedül az emberek bűnös élete. Ez a Krisztus elleni vád, a mi bűneink tömege. Mérhetetlen szenvedést zúdítottunk az Úr Jézus nyakába. De Isten olyan hatalmas, hogy még ez a mérhetetlen sok bűn és ez a kimondhatatlan szenvedés sem volt elég ahhoz, hogy őt ellenünk fordítsa. Pedig már a bűnökkel is őt bántottuk meg, és aztán még a következményeit is ő vette magára. Kitartott mégis mindvégig. Így mentett meg a kárhozattól. Így törölte el a minket terhelő adósságról szóló adósságlevelet. Amíg létezik egy adósságról a feljegyzés, addig az megmarad, behajtható. De ha megszűnik az írás, ami tanúsítja, tulajdonképpen megszűnik az adósság is. Krisztus emberi életet élt, de soha semmi bűnt nem követett el. Neki nem volt mit megbocsátani. Így vehette magára a mi bűneinket, mi helyettünk. Viszont mivel Isten fia, a halál sem árthatott neki. Mit értünk volna egy olyan megváltóval, aki magára veszi ugyan a mi bűneinket, de bele is hal a büntetésbe örökre. Mivel ő Isten fia, a bűneink nem tudták örökösen, véglegesen meggyilkolni, hanem az atya feltámaszthatta az örök életre, és visszavehette maga mellé. Hát ebbe került Istennek, ami bűneink helyrehozatala. Végül a harmadik pont, akit megmentettek a kárhozattól, az járhat Isten világosságába. A bűn vállalhatatlan a keresztjén ember életében, Isten tisztasága felől legalábbis. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, mondja János apostol. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van Istennel, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ez aztán a dörgedelmes mondat. Vajon mire gondolhat János? Arra, hogy csak az lehet Isten gyermeke már megint, aki tökéletes? Abban nincs semmi sötét gondolat, vágy, lustaság, félhomája, vagy gonosz tervek szövögetése? Hogy mennyire nem erre gondol, amiatt maga is szükségesnek tartja, hogy leírja a 8., 9., 10. verset. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Tehát van bűnünk, valami másról akar tanítani. Mégpedig arról, hogyha nem veszünk tudomást a saját bűnösségünkről, akkor nincs meg bennünk az igazság. Nem akkor, ha bűntelennek tartjuk vagy érezzük magunkat. Így lenne a természetes. Én akkor vagyok igaz, ha nem lehet bennem semmi bűnt találni. Az ige viszont azt mondja, akkor vagyok Isten előtt igaz, ha tudatában vagyok, hogy egyébként én egy alávaló bűnös ember vagyok. Épp a lehető legtávolabb vagyok az igazságtól, ha bűntelennek tartom magam. Az igazság ugyanis az, hogy a megtérésünktől függetlenül vannak bűneink. Az első lépés a megtérésünk útján éppen ennek az állapotnak a fel, illetve elismerése. Az igaz bűnlátás, az őszinte bűnbánat egész életünkben. Ez nem egy letárgyalt kérdés, hogy a megtéréskor megsirattam a bűneimet, és most már ezzel nem kell foglalkozni. Ez nem egy letárgyalt kérdés. Az igazság egyik oldala, hogy Isten tökéletes, mi pedig nagyon nem vagyunk azok. De az igazság nem ér véget itt. Az is hozzátartozik, hogy a megtért keresztény ember kezdhet valamit a bűneivel, azon túl, hogy csak felismeri őket. Azt írja János. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az igazságban járás tehát nem az, hogy nincsen bűnöm, hanem az, hogy van, tudok róla, fáj és éget. De tudom azt is, hogy Istennek megvallhatom, és valódi bocsánatot kérhetek, és kaphatok is a bűneimre. Jézusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Nem úgy tisztít meg a földi élet során, hogy a megtérésem előtt bűnös voltam, de most már nem vagyok az, hanem úgy, hogy noha vannak bűneim, amelyeket megtérésem után halálom pillanatáig még gyarapítok is, Isten mégis úgy tekint rám Krisztus áldozatán keresztül, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Na de hát, ha bűnösök vagyunk és azok maradunk, akkor mit jelent az Isten világosságában járni? Azt jelenti, hogy magamat is, Istent is, Krisztus keresztjét is éppen úgy látom, ahogyan Isten kijelentette. Én egy kárhozatot érdemlő bűnös ember vagyok, akit Isten egyedül Krisztusért mégis gyermekévé fogad, és mégis vár az örök boldogságba. A világosságban járás, csak hogy egy kicsit még tekerjek a dolgon, tulajdonképpen tiszta lelkiismeretet jelent. De nem azért tiszta a lelkiismeretem, mert ártatlan vagyok, hanem mert tudom, hogy mit lehet a bűnnel kezdeni, és folyamatosan vállalom a küzdelmet a Szentlélek erejével, az ige világosságánál kiderülő bűneimmel. Attól lehet tiszta a lelkiismeretem, hogy harcolok a bűneim ellen, hogy nem törődök bele, hogy vannak. Igazán bánom őket, és igazán igyekszem tartózkodni tőlük. Így járhatok a világosságban, anélkül, hogy közben a sötétségben járnék. Nem vagyok tökéletes, nem vagyok bűntelen. Ez teljesen világos. De azért élek, azért küzdök Isten segítségével, hogy az igazságot, a tökéletességet egyszer majd elérjem. Ebben Isten az egyetlen hatható segítő. Kedves testvérem, megvallhatod Isten előtt őszintén a bűneidet. Ő úgyis mindent tud. Felesleges minden szépítés és titkolózás. Megmentett a kárhozattól. Talán csak megérdemli, hogy őszinte légy vele. Így tudod elfogadni, így tudod magadévá tenni a kárhozatnak az ellentétét, az örök boldogságot, amely már most tart azok életében, akik az örökkévaló Istennel közösségben élnek. Azért jött Jézus, hogy a kárhozattól megmentsen engem, megmentsen téged. Amen. Ugyan mi is lenne velünk, Úr Jézus, ha nem ismerhetnénk téged, és ha te nem olyan lennél, amilyen vagy. Ugyan mihez is kezdhetnénk az életünkkel? Nagyon jól látjuk, végig kell néznünk. Amikor a saját életünknek a nélküled eltelt éveire, évtizedeire gondolunk. Vagy amikor fájdalmas szívvel látjuk a családtagjaink, barátaink, ismerőseink istentelen életét. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem szűnsz meg szólongatni minket. És szeretnél megtanítani arra, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, ahogyan te látsz bennünket, ahogyan te gondolkodsz rólunk. És ezt a kívülről jövő szempontot nélküled lehetetlen felfedezni, megérteni és elfogadni. Viszont enélkül, a külső szempont nélkül mindig csak saját magunk rabjai maradunk. Mindig csak a saját erőnk végéig fogunk látni. A saját jóságunk lesz az abszolút jó. A saját boldogságunk lesz a cél. És ezekbe bezárva egy véget érni nem tudó küzdelembe jutunk, amely ráadásul nem is kecsegtet eredménnyel. Köszönjük, hogy mindebből szeretnél megszabadítani minket. Köszönjük az összes olyan alkalmat az életünkben, amikor a lelkiismeretünket felébresztetted, amikor olyan fájdalmat idéztél elő a mi szívünkben, lelkünkben, hogy mi magunk is megiszonyodtunk magunktól. És arra gondoltunk, hogy ezt a dolgot nagyon elrontottuk, és nem szeretnénk, hogy ez így maradjon. Hálát adunk minden egyes ilyen alkalomért. Mert az, hogy nem tartjuk tökéletesnek magunkat, az a te ajándékod. Azt neked köszönhetjük, és köszönjük újra és újra. Hiszen a változásnak ez az egyetlen útja. Belátni, hogy szükséges, mert nem vagyunk tökéletesek. És ezt csak akkor tudhatjuk, ha te igazán a szívünkben elhelyezed ezt az üzenetet. Így köszönjük meg, hogy Pál apostollal az adós levélről szóló igét is lejegyeztetted. Boldogok vagyunk, hogy tudhatunk róla. Ez tényleg ennyire konkrétan történt, hiszen az adósságot mindig pontosan kell vezetni. Ha arról nincs feljegyzés, akkor bárki bármit mondhat vagy gondolhat. Köszönjük, hogy tudhatunk róla, hogy nem fordulhat elő, hogy az Úr Jézus áldozatából valakinek a bűne kimaradt. Mert a te tökéletességed arra a garancia, hogy te azokat a bűnöket is előre megbüntetted Krisztuson, amelyeket mi késői emberek elkövettünk eddig, vagy fogunk még ezután elkövetni. Mindezek a bűnök rajta voltak ezen az adós levélen, és az Úr Jézus halála mindezekért elég tétel. Köszönjük, hogy arra figyelmeztetsz, hogy arra hívsz, hogy a te utadon járva legyünk a világosság gyermekei. Nem mintha már azok lennénk, de mégis legyen ez a legfőbb vágyunk, a legfontosabb törekvésünk. Kérünk, hogy áld meg ezzel ezt a közösséget, áld meg a Tahitót-falui közösséget is, és mindazokat, akik a te nevedről keresztjénnek vallják magukat. Hogy valóban mi általunk és rajtunk keresztül a te jóságot tudjon megjelenni ebben a világban. Kérünk, segíts meglátni a magunk alkalmatlan voltát, a magunk elesettségét, és segíts meglátni ugyanebben a pillanatban a te tökéletes szeretetedet és ragaszkodásodat, ahogyan újra és újra felemelsz, és életerőt adsz nekünk. Kérünk, irgalmazz. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel várjuk a testvéreket holnap este is. A holnapi ige János evangéliuma 11. fejezetéből fog szólni egy egészen különleges és csodálatos szakasz, az első 7 versből, illetve a 33. verstől a 44. versig terjedő szakaszból. János 11, 1-7, 33-44. Lesz az ige. Most pedig záró ének gyanánt, szeretettel kérem, hogy énekeljük el még egyszer Ecsedi Esperes úr énekét, azért jött Jézus, hogy megkeressen. Az Úr Jézus felvitte a keresztre a követeléseivel minket terhelő adós levelet. Növekedjetek a kegyelemben és a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség most és mind örökké. Amen.
Amen.